Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és magasztaljuk Urunkat a 135. Zsoltár első 8 versének éneklésével. Az első vers így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, szeretnénk valóban, ahogyan az énekben is megvallottuk, téged áldani és magasztalni, mert méltó vagy arra kegyelmességedért, szeretetedért, irgalmadért. És szeretnénk megköszönni neked azt, hogyha már megláthattunk téged ilyennek, hogy megismertetted magadat velünk, hogy amit az igében kijelentettél magadról, azt hitáltal el tudtuk fogadni. És köszönjük, Urunk, hogy ebben örömünk lehet, ebben békességünk és nyugalmunk, hogy Te bár ilyen hatalmas, erős Isten vagy, aki a világ mindenség felett uralkodsz, és mindent akaratod szerint cselekszel, mégis népeddé fogadsz bennünket, bűnösöket, és egyszülött fiadat, a legdrágábbat adtad értünk. Köszönjük ezt neked. És kérünk, Urunk, hogy attól, hogy mi is viszont feleletként hálából tudjunk imádni, magasztalni téged, félni hatalmadat, és szeretni téged, mint atyát. Köszönjük neked, hogy a ma esti alkalmunkon is jelen vagy, mert megígérted, hogy ahol a te nevedben ketten-hárman összejönnek, ott vagy velük, és így hisszük és halljuk, hogy lelked által itt vagy most is. Kérjük, hogy szólalj meg az hirdetett igén keresztül, azon hadd értsük meg egyre inkább a te akaratodat, de adj, Urunk, hitet elfogadni is, igaznak tartani, és ez a hit munkája bennünk, Urunk, a cselekvést, hogy életünk megváltozásával dicsőítsünk téged. Kérjük, hogy ezt cseleked meg csodálatosan a ma esti alkalmon is, szent lelked munkája révén. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért. Amen. Isten hozzánk szóló igéit a példabeszédek könyvéből olvasom, a 16. fejezet 6. versét. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Kedves testvérek, létezik egy olyan kívánság, amely a világon élő minden emberben közös. Egy olyan vágy, amely után minden szív vágyódik, amelyet mindenki kimondva vagy kimondhatatlanul akarna, de mégsem tud elérni. Ez pedig a bűntől való szabadulás. Ez alatt azt a vágyunkat értem, hogy egyikünk sem szeretné, ha mások bűnei miatt szenvednie, nélkülöznie kellene, vagy fájdalmat kellene a másik miatt elviselnie, hanem amennyire tőlünk telik, igyekszünk elkerülni azt, hogy mások bűnei hatással legyenek ránk az életünkre. Még a legelvetemültebb ember sem fogadja örömmel azt, ha meglopják, ha mindenét, azt, ami fontos számára elveszik, vagy éppen, hogy életére törnek. Ezt még a legelvetemültebb bűnözők sem szeretik. Mások bűneitől és azok következményeitől mindenki szívesen megszabadulna. A bűntől való megszabadulás vágya azonban nem azonos azzal, hogy valaki a bűneiből szeretne megszabadítatni. Amíg ugyanis a bűntől való szabadulást főként mások vétkeire vonatkoztatjuk, és a világ és a körülöttünk élők megváltozását értjük alatta, addig a bűnből való szabadulás alatt saját szívünk megújulását és saját gonoszságainktól való elmenekülést, megmenekülést értünk. Amíg a bűntől való szabadulásért sokan sok mindent megtesznek, képesek hatalmas anyagi áldozatokra, milliókat költenek különféle bűnmegelőzési programokra, nevelőkre, önfejlesztő tréningekre, és minden egyes ember sokat tesz azért, hogy kiépítse a maga kis világát, a saját kis világunkat, egy burkot hozzunk körül, amely megvéd bennünket másoktól. Mondok egy példát, bizonyos fajta emberekkel nem akarunk barátkozni, mert tudjuk, hogy az kellemetlen számunkra, vagy kényelmetlen, vagy fárasztó. Létrehozunk egy védelmi rendszert, egy kis burkot magunk körül, és ezért nagyon sok mindent megteszünk, hogy védjük magunkat mások bűneivel szemben. De a bűnökből való szabadulással, a saját bűneinkből való szabadulással, testvérek, kevesen törődnek, és kevesen tesznek ez ügyben bármit is. Amíg mások bűneitől sokan akarnának megszabadulni, addig a saját bűneinkből főként a hívők keresnek megváltatást. Amíg a bűntől való megszabadulásért sokan azért küzdenek, mert hiszik, hogy az ember alapvetően jó, és vagy magától, vagy más emberek hatására képes a változásra, addig a bűnből való szabadítást a bűnös ember nem magától, saját erőfeszítéseitől várja, mert nem bízik abban az ige alapján, hogy az ember isteni segítség nélkül képes lenne megváltozni, hanem az Úr szabadításában reménykedik, és azt várja. E két dolog között, tehát a bűntől és a saját bűneinkből való szabadítás között azért is kell különbséget tennünk, mivel alapigénk második fele arról a nagyon is gyakorlatias kérdésről beszél, hogy az ember hogyan távozhat el a gonosztól. Itt elsősorban saját szívünk gonoszságát értsük, ne pedig másokra húzzuk rá, hogy a szomszédom az gonosz. Amikor pedig erről beszélünk, akkor nem mindegy, testvérek, hogy mások bűneitől vagy a saját bűneinkből akarunk megszabadulni, és az sem mindegy, hogy mit hiszünk ennek hogyanjáról. Hogy a világot követve azt valljuk, hogy képesek vagyunk magunkat megváltoztatni, vagy pedig az ige által elénk adott úton akarunk járni, amely a Jézus Krisztus általi szabadítás és kegyelem útja. A téma több dolog miatt is aktuális az életünkben. Hívőként mindannyian saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy milyen nehéz megszabadulni akár egy kisebb bűnünktől is. Itt elsősorban nem olyanokra, olyan emberekre gondolok, akik ragaszkodnak a bűneikhez, és még nem utálták meg azokat, hanem olyanokra, akik Istentől bűnlátást kaptak, és már tudják, érzik, hogy nem élhetnek így tovább. Meg kell bánniuk a bűneiket, és el kell azokat hagyniuk. A hívők egy része igenis látja, hogy többi nem élhet egyedül saját önzésével, kapzsiságával, testi vágyaival, lustaságával, vagy kevésségével, vagy más egyéb bűnével, hanem le kell ezeket vetkőznie, mert nem méltó Jézus Krisztushoz. Amikor azonban a hívők harcolnak romlott szívükkel, sok mindent megpróbálnak, de mégis megmarad a bűn az életükben. És amikor ebbe belegondolnak, akkor sokakban kimondva vagy kimondatlanul az fogalmazódik meg, hogy akármivel is próbálkozom, semmi sem hatásos a bűnömmel szemben. Nem tudom letenni ezt a bűnt, nem tudok megszabadulni tőle. Sokan azt gondolják, hogy ha teszek érte valamit, majd akkor megszabadítom magam. Sokan gyakrabban imádkoznak, vagy többször olvasnak Bibliát, és ettől várnak változás szívükben. Mind a két dolog, testvérek, egyébként jó, és bátorítok mindenkit erre. Csak ebben ott van a téves gondolat, hogy ettől várjuk a szabadulást, amit mi teszünk. Mások igyekeznek jobban odafigyelni arra, hogy ne hozzák magukat olyan helyzetekbe, amelyekről tudják, hogy megkísérthetik őket. Mert ezzel is gyakran tisztában vagyunk, hogy mi az, ami engem kísért. És akkor elkerülöm ezeket a szituációkat. Megint mások igyekeznek minél több időt tölteni a testvéreikkel, ezzel elkerülve azt, hogy egyedül maradjanak kísértő gondolataikkal, bűnre vívő vágyaikkal. Mert tudják, hogy ha egyedül maradnék, akkor ezek legyőznének engem. Még sorolhatnánk az olyan különféle módszereket, amelyektől szabadulást remélünk, de amelyek vége újból és újból csak a csalódás és az elbukás. A gonosztól való eltávozás témája tehát saját tapasztalataink, küzdelmeink miatt is fontos, valamint azért is, mert ezt is hozzá kell tennem, mert napjainkban A kereszténység körében elterjedt az a nézet, hogy bizonyos keresztjének mondott módszerek által megszabadíthatjuk magunkat bizonyos bűnökből. Sajnos még minket hívőket is megkísért az a gondolat, hogy valamilyen keresztjének mondott módszerben kezdünk hinni és bízni. Abban reménykedünk, hogy ha azt teszem, akkor az sikeres lesz. És a bizalmunk már is az Úrról a cselekedetekre tévedt. És azok végeredményeként várjuk a bűnből való szabadulást, pedig testvérek, mindannyian tudjuk, hogy újjászületésünkkor egyértelművé vált számunkra, hogy nincs máshol szabadulás, csak a Golgotai keresztnél, és nincs más szabadító, csak is Jézus Krisztus. Az igevers első fele erre emlékeztet minket, ószövetségi nyelven összefoglalva az evangéliumot. Mert azt mondja az ige, könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn. Itt természetesen nem a mi könyörületességünkről és a mi igazságosságunkról van szó, azaz arról, hogyha ilyenek vagyunk, akkor Isten eltörli eddigi bűneinket, hanem mennyei atyánkéről és Jézus Krisztuséről, aki könyörült rajtunk, és Isten igazságának eleget tett a Golgotai kereszten, bűneink büntetését oda szegezve a keresztfára. Így tett eleget Isten igazságosságának, hogy a bűnt büntetésnek kell követnie. Ez Isten igazságosságának alapja, és ő eleget tett, megbüntette a mi bűneinket az ő szent fiában, Jézus Krisztusban. És ebben reménykedünk, ezért könyörült rajtunk, és a saját igazságát adta nekünk, bűntelenségét. Erre emlékeztet minket az igevers első fele. A második felét is ugyanígy kell értelmeznünk, azaz Isten bennünk elvégzett munkájára kell vonatkoztatnunk, nem pedig saját teljesítményünket kell ez alatt értenünk. Mert sokan eltévednek ott, hogy amíg a könyörület és igazságosság munkáját Istennek tulajdonítják, igen, ez az ő feladata, addig a vers második felét, hogy az Isten félelem által távozhatunk el a gonosztól, úgy magyarázzuk, minthogyha az Isten félelem a mi szívünknek a produktuma kellene, hogy legyen, mintha az Isten félelem egy olyan fajta érzés lenne bennünk, amelyet ki kell préselnünk magunkból, szívünk teljesítményeként. Ezzel szemben hadd hangsúlyozom azt, testvérek, hogy a vers második fele fontosabb üzenetet hordoz. Azaz, az Isten félelem, bár a hívő, újjáteremtett szív egyik alapérzülete, mégsem emberi teljesítmény, emberi produktum, hanem az Úr ajándéka, a Szentlélek munkája bennünk. És ahogyan az első feléről a versnek így értelmeztük, hogy az Úr törli el a bűnt könyörületesség és igazság által, így kell a második felét is, hogy az Úr munkája révén, azaz, hogy az Isten félelmet munkája bennünk, távoztat el bennünket a gonosztól. Ezért alapigény második fele nagyon fontos üzenetet tartalmaz számunkra, mégpedig azt, hogy mennyei atyánk az Isten félelem által szabadít meg minket a gonosztól. Ez a félelem pedig nem egy újabb módszer a hívők életében, amely által próbálkozunk el magunkat megszabadítani, hanem a Szentlélek munkája bennünk. Másként fogalmazok, az igazi Isten félelem annak a jele, hogy Isten könyörületét és Jézus Krisztus igazságát adta nekünk. És ez az Isten félelem a gonosztól való eltávozásban mutatkozik meg az életünkben. Isten félelem nélkül ugyanis hiába próbáljuk elhagyni bűneinket, az nem fog menni, mondja az ige. Mert Isten félelem által távozhatunk el a gonosztól. De hogyan leszünk Isten félők? Testvérek, nem önmagunktól valamit téve. Nem úgy van, hogy leülök a sarokba, és azt gondolom, hogy na, én a mai naptól Isten félő leszek. hanem a Szentlélek munkája ez bennem. Én ezt felismerhetem esetleg, hogy igen, most már elkezdek érdeklődni az Úr iránt és Isten dolgai iránt, de az a Szentlélek munkája bennem. A Szentlélek pedig kétféle érzésből származtatja az Isten félelmet. Tehát az Isten félelme kétféle érzésből keletkezik a szívünkben. Egyrészt abból, hogy a Szentlélek elhiteti velünk, mert ez hitkérdés, testvérek, hogy Istent tisztelet illeti meg úgy, mint Atya. Másrészt pedig abból az érzésből fakad az Isten félelem, hogy a Szentlélek ugyancsak elhiteti velünk, hogy Istent úgy is kell tisztelnünk, mint Úr és Király. Ha tehát valaki helyesen akarja őt félni, ami egyfajta tiszteletet jelent, akkor igyekezzen Istennek engedelmes fia és hűséges szolgálója lenni. Isten az engedelmességet, mellyel neki, mint Atyának tartozunk, a próféta által tiszteletnek. Azt az engedelmességet pedig, mely őt, mint Urat illeti meg, félelemnek nevezi. Mert a Malakiás 1:6-ban azt mondja az ige, ha én Atya vagyok, hol az én tisztességem, tiszteletem, és ha én Úr vagyok, hol az én félelmem. Tehát az Atyához köti a tiszteletet, az Úrhoz pedig a félelmet. Bár ez a két dolog meg van különböztetve egymástól, mégis elválaszthatatlanul össze vannak kötve. De akkor mégis miben különböznek? Abban, amiben egy édesapa és egy király tisztelete is különbözik. De miben különböznek ezek, és egyáltalán mit értünk tisztelet alatt? Hát gyakran elhangzik ez a szó, hogy tisztelet, tisztelet, de gyakran csak így megmarad a nagy általánosságban. De konkrétumot nem tudunk mondani. Tisztelet alatt Isten tekintélyének elismerését, tehát hogy Isten hatalmas, Isten tekintélyének elismerését és nagyra becsülését értjük, nem csak elismerem, hanem nagyra becsülöm, hódolok előtte, amely érzést a magaviseletünkön és a cselekedeteinken keresztül fejezünk ki. Tehát még egyszer mondom, tisztelet alatt Isten tekintélyének elismerését és nagyra becsülését értjük, amely érzést a magaviseletünkön és a cselekedeteinken keresztül fejezünk ki. Mennyei Atyánk a kapcsolatban mit jelent a tisztelet? Azt tudjuk jól, hogy ő az, aki teremtett minket, akinek köszönhetjük egyáltalán azt is, hogy létezünk és vagyunk. Mindezek mellett ő az, aki mindenben gondoskodik rólunk. Ő ad meg nekünk minden nap minden szükséges dolgot. A legapróbb dolgokra gondoljunk, az, hogy meg tudom mozdítani a kis ujjamat, vagy kikelek az ágyból, testvérek, az Úr kegyelme és ajándéka. És akkor még nem beszéltünk az élelemről, ruházatról, melegről és más hasonlóról. Emellett, mint Atya, gyermekeinként szeret bennünket Jézus Krisztusban. Tehát ha a tisztelet elismerést és nagyra becsülést jelent, akkor azt jelenti, hogy Istent atyaként kell elismernünk és nagyra becsülnünk. Mindazt, amit ő atyaként tesz, értünk. Ha mindezeket elismerjük és nagyra becsüljük, atyai tekintélyét nem kérdőjelezzük meg életünk felett, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi az, amiben az Atya iránt való tiszteletünket leginkább kifejezhetjük. Mi az, amiben megmutatkozik egy gyermek édesapja iránti tisztelete? Két dolgot hadd mondjak erre, testvérek. Először a belévetett bizalomban mutatkozik meg, ami a neki való engedelmességben jelenik meg elsősorban. Tehát az Atya iránti tisztelet az Atyába való bizalomban jelenik meg, hogy bízok abban, hogy az apám, az atyánk döntései jobbak az enyémnél, ő tudja, hogy mit tesz velem, hogy tudja, mikor büntet, mikor dicsér, és tudja, hogy merre vezet, és rábízhatom magamat teljesen, mert gondoskodik rólam. És ebből a bizalomból, testvérek, az engedelmesség következik. Úgy tisztelem az apámat, hogy bízok benne, és engedelmeskedem annak, amit ő mond. Az atya iránti tiszteletünk tehát azt is jelenti, negatív szemszögből nézve egy kicsit a dolgot, hogy megtanulunk önmagunkkal szemben bizalmatlannak lenni. Mert amíg magunkban, saját tetteinkben, bölcsességünkben és erőnkben bízunk, addig nem ismerjük el mennyi atyánk abszolút tekintélyét. Egyszerűen fogalmazva, ha egy gyerek megmakacsolja magát, önfejű és lázad az édesapa ellen, akkor nem tiszteli őt. Ezt a természetét meg kell tagadnia. Az önmagunkban való bizalom helyett egyre inkább mennyei atyánkban akarunk bízni, és ezt iránta való gyermeki engedelmességünkben fejezhetjük ki. Ezt jelenti tehát a prófét által említett tisztelet az atya felé. És mit jelent őt úgy tisztelni és félni, mint urat? Mit jelent őt úrnak elismerni? Azt, hogy elhisszük, hogy hatalma végtelen, mert ő mindenható úr, és saját akarata végtelen bölcsessége és tetszése szerint igazságosan vezeti, igazgatja és ítéli ezt a világot, benne személyesen az én életemet is. Nem csak úgy nagy általánosságba tessék, hanem az én életemet is, a testvérek életét is. Mindez pedig olyan erővel, hatalommal teszi, amelyhez fogható és hasonlítható nincs. Még összehasonlítani sem lehet testvérek mással. Mit jelent tisztelni a király tekintélyét és hatalmát? Azt jelenti, hogy az ő jelenlétében megérzem az én kicsiny és porszemvoltomat. Az, hogy jelentéktelen vagyok. Megalázom magamat ezelőtt az Úr előtt, mert megláttam az erőtlenségemet, és megláttam azt, hogy én senki vagyok ő hozzá képest. És ezért alárendelem magamat, megalázom magamat ő előtte. A királyok királyát úgy félhetjük igazán, ha magunkat őszintén szívünkből megalázzuk előtte, aminek jeleként hűségesen szolgáljuk őt, követve parancsait és rendeléseit, mert egy királynak parancsai és rendelései vannak, és a szolgái az alapján cselekszenek. Tehát itt is, testvérek, ott van a hit, hogy Isten hatalmasabb, fenségesebb nálam, és ezért megalázom magamat, ő előtte alávetem magamat neki, és ebből fakad a szolgai hűség, engedelmesség a parancsai felé. Az atya iránti tiszteletben is ott van a hit, a bizalom, és ebből fakad a cselekedet, az engedelmesség. Sosem csak elméletről beszélünk, testvérek, itt gyakorlatról van szó. Hogy az Isten félelmünk megmutatkozik-e a gyermeki engedelmességünkben és a szolgai hűségünkben az Isten felé. Nem csak egy érzés itt a kérdés, hanem hogy valóban így élünk-e a gyakorlatban. Mit jelent tehát az Urat félni? Az említett atya iránti tisztelettel és az Úr iránti félelemmel egyesített önmegtagadást. Miután beszéltünk az Úr iránti félelemről, ki kell térnünk arra is, hogy mit jelent alapigény második része, hogy az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Milyen összefüggés van az Isten félelem és a gonosztól való eltávozás között? Azt, testvérek, hogy minél inkább féli valaki az Urat, annál inkább eltávozik a gonosztól. Mert ha nincs meg bennünk az Úr iránti tisztelettel és szeretettel egybekötött félelem, ha nem ismerjük el és becsüljük meg az ő munkáját az életünkben, akkor még azt hiszük, hogy saját erőnkből élünk. Akkor még a gonoszhoz ragaszkodunk, és az határozza meg az életünket. Testvérek, ez a két dolog egymásnak ellentmondó, és pont ezért kizárólagos dolog. Vagy az Urat félem, vagy a gonosznak szolgálok és élek. Két úrnak ugyebár nem szolgálhat senki. Beszéltünk arról, hogy az istenfélelem olyan tiszteletet jelent, amely egyrészt bízik az Úrban, másrészt megalázza magát ő előtte. Ha azonban önmagunkban bízunk, és felfovalkodva nem alázunk meg magunkat Isten előtt, akkor még nem féljük őt igazán. Az istenfélelem által egyre inkább elhagyjuk a magunkba, vagy más teremtménybe, más emberbe vetett bizalmunkat, és megutáljuk saját felfuvalkodottságunkat, amely által Isten fölé helyezzük magunkat. A legegyszerűbb hétköznapi dolgokban is. Isten azt mondja, hogy légy becsületes, lyukaszd ki a vonatjegyet, a vonaljegyet a buszon, te meg nem teszed. Már ezzel is Isten fölé emelted magad, testvér. És ha féljük az Urat, akkor mindenben igyekszünk magunkat megtagadni, és igyekszünk egyre inkább csak ő rá támaszkodni, hogy ő vezessen minket. Minél inkább féljük az Urat, annál inkább elhagyjuk a bűneinket. A Szentlélek tehát ezen az úton vezetve akar megszabadítani bennünket a bűneinkből. Gyakran kísért meg minket az a gyakorlat, hogy csak a bűnből akarunk szabadulni. Csak a bűnnel foglalkozunk. De Isten félelmében nem akarunk előrébb haladni, és azzal nem törődünk. Alapigénk figyelmeztet minket rá, hogy az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. És ahogyan az igehirdetés elején, úgy most is hadd hangsúlyozom, hogy ez nem egy újabb módszert jelent az életünkben, hanem a Szentlélek munkáját a szívünkben, amiért imádkoznunk és könyörögnünk kell. A kérdés tehát, amit alapigénk feltesz nekünk az, hogy féljük-e az Urat az előbb elmondott módon? Tiszteljük-e őt úgy, mint atya, és féljük-e őt, mint Urat? Azon is el kell gondolkoznunk, hogy miközben bűneinkkel harcolunk, csak azokra koncentrálunk-e, hogy azoktól mindenképpen valahogy megszabaduljunk. Vagy Isten félelmében akarunk előrébb jutni, és közben a bűnnel is harcolni, mert Isten az Isten félelem által jelölt úton akar minket eltávoztatni a gonosztól. Milyen módszerek által próbáltunk és próbálunk szabadítást szerezni magunknak? Nem baj, hogyha ennek a kérdésnek a tükrében is megvizsgáljuk életünket. Vannak-e nekem ilyen módszereim, amikben bízom, hogy igen, ezek segítenek engem a bűntől távol maradni és megszabadulni? És tegyük fel kérdésként, hogy tudunk-e türelemmel várni az Úr szabadításáig, és addig is bízni abban, hogy igenis nála van a szabadítás, és ő az, aki ténylegesen engem meg fog szabadítani a bűnből, nem pedig én saját magamat. Végezetül röviden ki kell térnem arra a kérdésre is, amely sokaknak gondot jelent, amely így hangzik, hogy az Isten félelem nem mond-e ellent a hitnek és szeretetnek. Hogy lehetne meg szívünkben egyszerre mind a kettő? A szeretet és a félelem. A legtöbben, mikor ezt a kérdést felteszik, az 1 János 4.18-ra utalnak, mely szerint a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ez az igevers azonban, testvérek, nem cáfolja meg azt, amit a teljes Szentírás tanít, hogy a szeretet és az Isten félelem egyszerre van jelen a hívő ember szívében, mivel ez a jánosi ige szakasz a hitetlenséggel járó rettegésről szól. Azt mondja, hogy a szeretet kiűzi a hitetlenek Istentől való rettegését, félelmét. És ez a félelem, testvérek, nagyban különbözik a hívők félelmétől. Mert a hitetlenek Istentől való félelme abból ered, hogy tudnak Isten bosszú álló hatalmáról, és bűn elleni haragja miatt attól félnek, hogy ez a harag fenyegeti őket, és bármikor lesújthat rájuk. fel tudják sorolni a bűneiket, és félnek, hogy Isten megbünteti őket. A hívők félelme azonban azt jelenti, hogy jobban félünk Isten megsértésétől, megbántásától, mint sem a bűn miatti büntetéstől. Sőt, a büntetéstől való félelem nem nyugtalanítja a hívőket, úgy, mint a hitetleneket, még ha a fejünk felett is lebegne esetleg az ítélet, hanem óvatosabbakká teszi, hogy a bűnt által ne idézzük elő az ítéletet. Mire utalok? Hogy Isten hatalma és haragja a hitetlenekben csak rettegést vált ki, de a szívükben nem munkálkodik. Értsük jól, nem végzi el azt a munkát, hogy meggátolja őket a bűn elkövetésében. A hívőkben azonban munkálkodik ez a ítélet, hogy Isten iránti szeretetet ébreszt bennünk, amely nem akarja megbántani a mennyei atyát, hanem gyermek módon szeretni akarja. És ebből ered a bűn elkövetése iránti félelem, nem pedig a büntetés miatti rettegésből. A hívők testvérek nem rettegésből félik az Urat, nem a büntetés miatt, hanem azért, mert szeretjük az Urat atyánként. És akit szeretünk, azt félünk megbántani, és nem akarunk megbántani. Ebből ered az Isten félelem. A hitetlenek félelme kényszerűségből van rajtuk. Ha nem akarnak, akkor is rettegnek az Úrtól. Míg a hívőkében egyfajta önkéntesség van, mivel tiszteletet fejezünk ki, és a szeretet motivál bennünket, amely nem akarja megsérteni a mennyei atyát, a mindenség Urát. Így ez a félelem nem mond ellent az Isten iránti szeretetnek, hanem egyenesen abból következik. Dávid király szerint is egyszerre jelen lehet az emberi szívben a Isten iránti szeretet és a félelem. Mert a Zsoltárok 5.8-ban azt mondja, én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban a te félelmedben. A kegyelem sokaságáról beszél, amit maga megtapasztalt, Isten kegyelme, Isten jósága Dávid felé, az Úr szeretetét fejezi ki iránta. És Dávid ezt megérti, hogy az Úr engem szeret. A te kegyelmed sokaságából, mondja, házadba mehetek. Ez a sok jóság, amit nekem ad az Úr, arra ösztönöz, hogy az ő házába megyek, még magához is fogad engem, gyermekként. És Dávid a házába is akar menni, mert viszont akarja szeretni az Urat. Leborulok szent templomodba, a te félelmedben. Mert azt mondja, hogy mindezt az imádatot, szeretetet az Úr iránti félelemmel, tisztelettel akarja kifejezni. Az ilyenfajta félelem ugyanis testvérek nem lesújtja az embert, mint a hitetleneket, tehát nem tönkretesz bennünket, hanem a hívő embert csak összezavarja úgy, hogy többé nem magába bízzon, hanem egyedül Istenben. Istenben kap a hívő ember bátorságot, és a benne való bizalom által vesz tőle erőt, még akkor is, amikor félelmetesnek látja őt. A hit és félelem tehát egyszerre lehet jelen az ember szívében, mert a kegyelem a megalázott embert egyszerre tölti el félelemmel és bámulattal. Azért, hogy Istentől függjön és alázattal rendelje alá magát az ő hatalmának. Az örömhír, az evangélium felragyog ebben az ószövetségi igeversben, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és feltámadása révén Isten eltörli a bűneinket, mindez pedig a Szentlélek munkája révén lesz a miénk, bennünk munkálva az Isten félelmet és a gonosztól való eltávozást. Kívánom, hogy adja az Úr, hogy valóban tudjuk őt őszinte szívvel és hittel félni, és bűneinkkel vívott harcainkban és az ő szabadításában bízzunk. Ne csüggedjünk el harcainkban, hanem várjuk az Úr szabadítását, és addig is növekedjünk az Úr félelmében. Mert ez az út az, ami a gonosztól való eltávozáshoz vezet. Isten szent lelke segítsen minket ebben. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged mindenek előtt, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy bűneink kérdésére a Golgotai keresztfán megoldást készítettél. Magad vállaltad fel a büntetést, amelyet mi érdemeltünk ki, és amellyel minket kellett volna, hogy sújtson mennyei atyánk. Köszönjük, hogy te ezt magadra vállaltad, és pont ezért nem kell félnünk az isteni ítélettől, ha hiszünk benned, és hit által megragadjuk ezt a kegyelmet és bűnbocsánatot. Köszönjük, Urunk, hogy ezt már megláttattad velünk, és bocsáss meg nekünk azt, amikor ettől a kegyelemtől, ettől a ajándékozástól el akarunk térni, és a kinyújtott kéz helyett nem tőled várjuk az egyes bűneinkből való szabadulást és szabadítatást, hanem magunk igyekszünk különféle módszerekkel elérni ezt. Bocsáss meg, amikor elfeledkezünk a te félelmedről, és arra koncentrálunk, hogy egy-egy bűn mennyire megrontja az életünket, és minden áron magunk akarunk cselekedni. Van, amikor, Urunk, bátorítasz minket arra, hogy másként éljünk, és szent lelked vezet minket ebben, de a szabadulás és szabadítás egyedül tőled jöhet. Ezért kérünk mindenek előtt, adj nekünk igaz Isten félelmet, járass bennünket azon az úton, amely ide vezet el. És kérünk, hogy valóban hadd lássunk meg téged atyaként, úgy személyesen és saját atyánként. Lássuk meg naponkénti szeretetedet, irgalmadat, gondoskodásodat. És kérünk, hogy hadd tiszteljünk tégedet úgy, hogy bízni akarunk benned, és nem csak szívben és gondolatban, hanem ezt hadd fejezzük ki arra, hogy törekedjünk az irántad való engedelmességre, a gyermeki engedelmességre. És szeretnénk, Urunk, válaszolni a te hatalmadra, a végtelen fenségedre. Szeretnénk, Urunk, ha nem hagyna minket ridegen az, hogy milyen kiváltság a te jelenlétedben lenni, bűnös emberként, porszemként megállni a mindenség ura és teremtő előtt. Kérünk, segíts, hogy magunkat meg tudjuk alázni, mert ez az alázat segít minket el, hogy helyünkön legyünk, ott, ahová teremtettél bennünket, porszem emberként, de mégis megváltottként, a te gyermeketként. Kérünk, hogy ezt az alázatot add meg nekünk, és hadd tiszteljünk téged, Urat, úgy, hogy szolgálunk téged, hogy parancsaidra figyelünk, azokat keressük, és igyekszünk azokat a saját életünkre alkalmazni, azokhoz hülyeknek maradni. Mindezeket tudjuk jól, Úrunk, hogy egyedül nem tudjuk megtenni, számtalan harcban már elbuktunk, ezért kérünk téged, hogy munkáld bennünk az Isten félelmet. És köszönjük neked, hogy te ezt meg is teszed, és köszönjük, hogy újból és újból emlékeztetsz bennünket arra, hogy gyermekeidként és szolgáidként milyen örömben és kiváltságban van részünk. Könyörgök, Urunk, azokért a testvérekért, akiket megkötöz egy-egy komolyabb, súlyosabb bűn, akiknek életére, mindennapjaira rányomja a bélyegét, szívük romlottsága. Add, hogy harcaikban csak rá tudjanak nézni, csak benne tudjanak bízni, el tudják hagyni az önmagukba való reménységet, bizalmat. És kérünk, hogy kérlek azért, hogy addig, amíg te akaratod szerint megszabadítod őket, adj türelmet, erőt elhordozni a terheket. Könyörgök, Uram, beteg testvéreinkért, a gyászolókért, te legyél az, aki minden helyzetben legyél a mi támaszunk, erőnk, bizalmunk. És kérlek, hogy gyülekezetünkben, a testvéri közösségben is, hadd tudjuk egymást erre inteni, bátorítani, egymás példája hadd lehessen számunkra, ösztönző erő hadd lehessen olyan példa, amelyet követni akarjunk. Köszönjük neked, hogy ezt a munkát is elvégzett benned, és köszönjük, Urunk, hogy kegyelmes maradsz mindvégig, akkor is, amikor elbukunk küzdelmeinkben, amikor mással próbálkozunk. Te utánunk jössz jó pásztorként, és vissza térítesz minket a kegyelem útjára. Köszönjük neked, hogy ígéreted szerint velünk maradsz minden napon a világ végezetéig, addig a pillanatig, amíg személyesen magad mellé veszel bennünket, és szemtől szemben megláthatunk téged, az örök dicsőségben magasztalhatunk. Köszönjük irgalmadat, kegyelmedet és felséges szeretetedet irántunk. Amen. Személyes imádságainkat vigyük Isten színe elé. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te növed. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. A 25. Zsoltár első, 6., 7. és 8. verseit énekeljük, amelyek az istenfélelemről és az Úr magasztalásáról beszélnek. Az első vers így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Kérjük az Úr áldását. Akik féritek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Az Úr megemlékezik mi rólunk, és megáld minket. Megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket és nagyokat. Amen.